Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Egyház Ferenc pápa 2023. évi magyarországi apostoli látogatásának első évfordulóján nemzeti zarándoklatot hirdetett Rómába. Az esemény csúcspontjaként április 25-én délelőtt a Szent Atya fogadta a magyar zarándokokat a vatikáni 6. pálteremben. Beszédében arra buzdított, hogy az imádságban megtalált erő révén kövessük népünk szentjeinek példáját. Farkas Erzsébet, a Szent István Rádió műsorvezetője telefonon érte el Juhász Ferenc atyát, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynökét Rómában, aki úgy fogalmazott: fantasztikus volt a találkozás a Szent Atyával és az egész látogatás, amit a Magyar Egyház hálából és köszönetül a Szent Atya tavaly éppen egy esztendővel ezelőtti magyarországi látogatásának viszonzására tett. Elmondta még, mintegy 1600 résztvevővel voltak jelen, kísérve a püspökatyákat, s meglátogatták Róma jelentős templomait, szentmisét mutattak be a Szent Pál bazilikában, a Lateráni bazilikában és a Szent Péter bazilikában. Az Egri Főegyházmegye csoportját Ternyák Csaba érsek vezette, s jelen volt Ficek László általános helynök, Kakuk Ferenc irodaigazgató, Czapkó Mihály érseki titkár és az érsekség munkatársai nagy számban, valamint a diakónusok, akik a szentmiséken mindenhol asszisztáltak. Ezek a fiatalok, akik most kezdik papi életüket, nem sokára szenteli őket az érsek pappá, most kezdik az életüket, és már abban a kegyelemben részesültek, hogy itt lehettek, fogalmazott a pasztorális helynök. Az eseményen részt vett Súlyog Tamás köztársasági elnök, valamint Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes is. Vasárnap kezdődik és 3 hétig, április 28-ától május 19-éig tart a 32. Festum Varadinum Nagyváradon. A kulturális rendezvénysorozatot idén is a hagyományos Szent László zarándoklat és körmenet nyitja. A 3 hétvégére kiterjedő magyar kulturális fesztivált idén együtt mottóval szervezik meg, a rendezvény sorozat alatt mintegy 250 programmal várják a nagyváradi magyar közösséget. A progresszív, liberális világrend elbukott, amelyet egy szuverenista világszellem válthat, hangsúlyozta a kormányfő a konzervatív politikai akciókonferencián. Orbán Viktor szerint 2024 a gyakorlat éve, meg kell nyerni az idei választásokat. A miniszterelnök szerint a liberális hegemónia rosszabbá tette a világot, ezért olyan világrend kell, ahol minden nemzet a saját érdekei mentén jár el. A turista belváros helyett a körúton túli Budapestet fejlesztené megválasztása esetén az LMP által is támogatott főpolgármester jelölt. Leállítaná az első kerületi Clark Ádám tér újbóli átépítését. Vitézi Dávid szerint szakítani kell azzal a gyakorlattal, hogy minden beruházás a turista belvárosba jut, hiszen a budapestiek 3/4 a körúton kívül él. A használt mobiltelefonokból 41 féle értékes anyag nyerhető vissza. A leadott készülékekért levásárolható pontokat lehet kapni az Elő a telóval elnevezésű május végéig tartó gyűjtési akcióban, mondta Áder János volt köztársasági elnök az oktatási intézményekben szervezett fenntarthatósági témahéten megtartott előadásában. Közlése szerint egy év alatt a világon 57 millió tonna elektronikai hulladék keletkezik. Ezzel kapcsolatban beszélt az Elő a telóval elnevezésű, május végéig tartó használt elem és mobiltelefongyűjtési akcióról, amelyben a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT-hez leadott régi mobiltelefonokért cserébe levásárolható pontokat lehet kapni. A béke tudja megteremteni az alapot a gazdasági fellendüléshez, mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium állami beruházások társadalmi koordinációjáért felelős államtitkára a Borsodabaúj Zemplén vármegyei Fűzéren tartott útátadón. Ák Péter hozzátette, június 9-én a béke ügyében is véleményt kell nyilvánítani. Megjegyezte, hogy a fejlődéshez szükség van az olyan polgármesterekre is, akik kellő tapasztalattal és erővel tudják előrevinni a településeket. Arany János, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, Vörös Sándor, vagy például Eszterházi Péter jelenik meg archív fotókon a Petőfi Irodalmi Múzeum Halandóság törékeny arcai című kiállításán, amely pénteken nyílt meg Budapesten a múzeum megalakulása 70. évfordulója alkalmából. Török Petra megbízott főigazgató elmondta, a kiállításokban a gyűjtemények kiemelkedő darabjai mozaikszerűen adódnak össze, és rajzolják ki a Petőfi Irodalmi Múzeum sajátosságait. Délután az időjárás gomoly felhős lesz, de napos idő várható. A hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkozunk. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondják el véleményüket.
Véleményem szerint az atomenergiának akkora szerepe lesz a zöld átállásban, amekkorát hagyunk neki. Tehát az atomenergia az egyetlen olyan jellegű energiaforrás, amely elméletileg és bizonyítottan gyakorlatilag is képes arra, hogy dekarbonizálja legalábbis a villamosenergia termelést. A villamosenergia termelés gyakorlatilag teljes egészében képes dekarbonizálni, aztán az, hogy már a fűtési, illetve szállítási üzletágakhoz tartozó kibocsátást mennyivel csökkentjük, az már egy távolabbi kérdés. De a villamosenergia termelést, ez az egyetlen egy olyan iparág van, vagy hát energiatermelési mód, amely valóban és bizonyítottan, tehát már működő példákon keresztül bizonyítva képes dekarbonizálni az energiatermelést. Ez igazság szerint egy PR jellegű probléma. Tehát itt nem technológiai jellegű problémák, és általában nem is technológiai jellegűek az ellenvetések sem, hanem PR jellegű kérdések, és innentől kezdve igazából az emberi pszichológia az, ami meghatározza, hogy milyen mértékben hasznosítjuk ezt az energiaforrást.
Nagyon érdekes ez a helyzet, mert ez a fekete-fehér jelleg, ez nem csak a közbeszédre jellemző, de a tudományra is. Ugye műsor előtt mutattam, hogy a Science Direct-en gyakorlatilag az első két cikk, amit az a nukleáris energiára kiad a kereső, az 180 fokos ellentétben áll. Az egyik azt mondja, hogy gyakorlatilag megvalósíthatatlan a klímavédelem az atomenergia mellett, a másik pedig azt mondja ki, hogy az atomenergia fúj csúnya rossz, és még ráadásul hátráltatja is a zöld átállást. Ennek a nagy része az egyébként szerintem két okra vezethető vissza. Az egyik az egy inkább politika-földrajzi ok, gyakorlatilag van egy olyan jelenség, hogy az emberek az ismeretlen technológiától átlába félnek. Csak valaki keresse rá, hogy annak idején a váltó áram, egyenáram témakörbe Edison meg Tesla egymás ellen milyen lejárató kampányt indított, ez mai napig ugyanígy megvan az energiaszektorban. Azért nálunk Európában az a 40 éves munka van az atomenergia ellenes ilyen fóbiás hitegetésben. Szerintem ennek a legjobb példája az egyébként Fukushima volt, amikor elmondták, hogy úristen, most azt az erőművi baleset miatt 4000 ember kellett telepíteni, és több száz ember meghalt. Ez tök jó, csak annak valójában semmi köze nem volt az atomerőműhöz, azok az emberek a földrengésbe haltak, meg a földrengés miatt kellett, meg a cunami miatt kitelepíteni őket. Az atomerőműben elvileg egy egész darab ember halt meg, ugye ez egy munkás volt, aki sugárterhelést kapott, és emiatt rákos megbetegedésben elhuny. Meg ugye volt egy ember, aki fizikai sérülés szenvedett a földrengés során az erőmű területén, hát gyakorlatilag egy betondarab esett rá. Tehát ez, hogy mondjam, ez az erőműben történt, de a sugárzáshoz semmi köze nem volt ennek. Tehát a másik dolog, hogy ez nem véleménykérdés, hogy atomenergia az most zölde vagy nem, ezt a Nemzetközi Energiaügynökségnek egy elég komoly modellezése előzte meg. Vagyjuk be, ők azért értenek az energiához, és ők gyakorlatilag a karbonsemleges modellben azt mondták, hogy gyakorlatilag, hogy 2040-ig meg kell duplázni az atomenergia mennyiségét, hogy elérjük a klímacélokat. Ennek nagyon egyszerű oka van. Az atomerőmű építése nagyon drága, a maga az erőmű építés egyébként nagyon környezet szennyező dolog, mert ugye a betongyártás, uránbányászat, stb. Ez környezet szennyező dolog. Szóval szokták hozzátenni, és az összes többi energiatermelési módszer gyártása is nagyon környezet szennyező. Tehát a lítiumbányászat a semmivel se környezetbarátabb, mint az uránbányászat. A napelemekhez szükséges alkatrészek legyártása, vagy a betonkiöntés, amit használnak a a szélerőműveknél az pontosan ugyanolyan környezeti lábnyommal jár, a beton az beton, teljesen mindegy, hogy atomerőműbe rakjuk bele, vagy szélerőműbe, vagy mondjuk egy gátba. És ez egyébként ugyanez a tanulmány kimutatta azt is, hogy egyébként gyakorlatilag az atomerőműnek a teljes életciklus alatt, kilovattórára leosztva a széndioxid lábnyoma, az pontosan ugyanakkor, mint a szélerőművé. Nem kisebb, nem nagyobb. Egyébként a naperőművé egy kicsit nagyobb, mint a szélé vagy az atomé. Ráadásul az fontos kiemelni, hogy gyakorlatilag egy hamis kompozíció miatt gyakorlatilag Európában, ez sajnos egy politikai sajátosság, hogy ugye a zöld pártok egy része a szavazatokat úgy szerezte, hogy az embereket riogatta atomerőművel. Ez sokszor egyébként nagyjából az 5G Conteo szintjén valósult meg, tehát erről már szerintem fogunk beszélni. És ugye az a hamis felosztás terjedt el, és akkor itt már egy kicsi földrajz is van benne, hogy nekünk választanunk kell a megújulók és az atomerőmű között. Vagy-vagy. A kettő egyszerre nem fér meg. Ez nem igaz, ez végig egy érvelési... ha jó hiszemű akarok lenni, akkor azt mondom, hogy tévedés volt, ha egy kicsit szilárdabban akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ez egy kicsit a szándékos megtévesztés, és ez sokszor már benne volt, NGO-k részéről is, és a valóság sosem ez volt, hanem mindig az volt a kérdés, hogy akkor süt a nap és fúj a szél, akkor legyen a megújuló. Ebben nincs vita szerintem. De ennek van egy maximum, amit elbír egy energiahálózat, és kell egy alaptermelés, minden politikai blabla ellenére a áram az gyakorlatilag a fizika törvényét követi, nem a politikai vélemények törvényeit. Kell egy bizonyos mennyiségű áramot megtermelni, hogy neked a feszültség az 230 volt legyen, és 50 Hz legyen abban a vezetékben, amikor bedugod a laptopot tölteni. Ha ez nem így van, akkor probléma van, mert ha több, akkor ugye megsüti a rendszeredet, ha kevesebb, akkor meg azért megy tönkre az eszköz, mert a kis feszültség van. És ennek a kipótlására, vagy gyakorlatilag a zsinórára megtermelésére volt valójában két modell. A francia modell, ami azt mondta, hogy amikor nem fúj eléggé a szél és süt a nap, elég áramunk legyen, akkor atomerőművel termelünk áramot. A német modell ebben annyiba különbözött, hogy ők gázturbinát használnak. És gyakorlatban Európában most jelenleg a valóság az úgy néz ki, hogy a nagyon környezetbarátnak elgondolt, mert ott ugye napelem van, meg lehet ott atomerőműveket, úgyhogy ez biztos nagyon zöld. A német energiaszektor az a lengyelek meg a olaszok után a harmadik legszennyezőbb jelenleg Európában. 332 g széndioxidot bocsájtanak ki minden egyes kilovattóra áram megtermeléséhez, és ehhez képest a francia az 85-öt. Mert ők nem gázturbinával termelik este meg téli napokon a áramot, hanem atomerőművel, ami működés közben nem bocsájt ki széndioxidot. Ráadásul azt is fontos kiemelni, hogy ezek a jó kis rúrvidéki széntüzelési erőművek, amiből azért pár még működik, ezek sokkal károsabbak a környezetre, mint bármilyen atomerőmű. Fun fact, rákkeltő molekulát belélegezni egy hőerőmű közelében lényegesen nagyobb eséllyel fog megtörténni, mint bármennyi időt eltöltesz egy atomerőmű mellett.
Az emberiség kb. A 70-es évek környéke óta áll olyan szinten technikailag, hogy meg tudjuk oldani a teljes villamosenergia termelést atomenergiával. Változó, tehát ezt úgy hívják, hogy load follow, azaz terhelés követő termelés tekintetében. Németországban, amiket leállítottak a Zisár 2, illetve a Neckarstein atomerőmű, ezek 60%-a, tehát a teljesítményüknek 60%-át képesek voltak szabályozni 10 percen belül, ami százalékos, tehát gigawatt per perc százalékos teljesítményváltozásban megfelel gyakorlatilag a legmodernebb gázturbinás erőműveknek a szabályozásának. Tehát az egy nagyon-nagyon, tehát ez megint csak egy rossz indulatú, van terjesztett pletyka, hogy az atomerőmű az nem képes a terhelést után követni. Az valóban igaz, hogy akkor működik a leghatékonyabban, hogyha fogom magam és folyamatosan úgy jártam, ahogy a csövön kifér, hogyha megnézzük, akkor a paksi atomerőművünknek 108 és 103 százalék között van, tehát a névleges kapacitásánál nagyobb mennyiséget tudunk belőle kivenni, nyilván a generátoroknak, illetve a különböző szabályozó köröknek a köszönhetően. Tehát ez megoldható technikailag, és már meg is léptük. A franciák gyakorlatilag ezt csinálják, beléptek melléjük most már a finnek is, akik ezt csinálják, a svédek szintén képesek arra, hogy a vízerőművekkel tökéletesen kiegészítsék a egyébként meglévő 5 gigawatt, sőt 5-8 gigawatt atomenergia teljesítményüket. Tehát ez igazából nem ok arra, hogy ne használjuk. Erre egy ilyen mondással tudnék, tehát az atomenergia az egy drága módja annak, hogy olcsó áramot termeljünk. A megújuló energiák azok olcsó módjai annak, hogy drága áramot termeljünk. Hát akkor most döntsük el, hogy a fogyasztó szempontjából most melyik a fontos. Ideológiailag az, hogy mi termelni nekem az áramot, vagy pedig az, hogy mennyit kell csengetnem a számlára.
Egyébként az, hogy mennyi ember halt meg az atomenergiától, arról egy irgalmatlan téveszme terjed az interneten. Tehát ha fölcsapod az internetet, lesz olyan, hogy ilyen több százezre számokkal fogsz találkozni, mert volt olyan európai zöld politikus, aki leírt egy ilyen nagyon nagy számot, és én néztem, hogy ez hogy jött kinek, és akkor egy kis számogatás után rájöttem, hogy úgy, hogy ez a szerencsecsomag hozzászámolta a hiroshimai meg a nagaszaki atomtámadásban elhalt huntakat is, a atomenergia erőműbb balesetekhez, a katonai, tehát katonai balesetek, illetve például atomtenger alatt járó elhunyt katonákat, mindent, amivel az atomszó szerepelt, az beleszámolta. Valójában atomerőmű miatt a legdurvább becslés, az ugye főleg Csernobil itt a Ludas, az 4000 fő. Évente ennél többen halnak meg Indiában a hőerőművek károsanyag kibocsátása miatti egészségkárosodás. Nem csak a széndioxidra kell gondolni.
Németországban olyan 10-12 ezer fő azoknak a száma, akiket a légszennyezés kapcsán közvetlenül az erőművi kibocsájthoz.
Európában engedik ilyen, például a hőerőműveknek a meddő hányóját fújja a szél, mert még befüvesítve sincsen, tehát és azt azért belőleg ez nem túl egészséges. Annyira tarnék csak vissza, hogy ugye miért van az, hogy a politika az egy kicsit ilyen furán áll az erőművekhez, az megint csak ide vezethető vissza, hogy ez a 40 évnyi sötétzöld agymosás, nem tudom ezt máshogy mondani, mert itt tényleg úgy kell elkezdeni, hogy olyan politikusok beszéltek erről, akikről látszik, hogy semmennyire nem értettek hozzá, hogy elterjesztették azt, amit említettél, hogy ugye az erőművek azok fejlődtek. Most bele kell gondolni, hogy nagyjából a fukushimai meg a csernobili erőmű az nagyjából akkor volt tervezve, mint a Trabant. A Paks 1-es erőmű az akkor volt tervezve, mint az 1-es Golf Volkswagen. Az új paksi erőmű az akkor volt tervezve kb. Mint mondjuk egy az első generációs Opel Astra. És annak egy továbbfejlesztése. Na most ehhez képest az új erőművek, azok meg már olyanok, mint mondjuk a legújabb Volvo, és a töréstesztje az autóknak az kicsit fejlődött, tehát mondjuk össze tudott hasonlítani egy balesetnél, mennyi a túlélési esélyed egy Volvo-ban, meg mondjuk egy Trabantban. Most az atomerőművek pont ugyanennyit fejlődtek, nem csak a leszabályozásban, hanem a biztonságban. De hogy az atomerőművek a hivatalos dokumentumokban még mindig folyamatosan úgy vannak leírva, hogy a Trabant szintjén léteznének, és azért gátoljuk a Volvo szintű erőműveknek az építését, mert a Trabant szintűekkel baj volt. Erre mi lenne a logikus megoldás? A régieket bezárjuk és építünk újakat. De az a megoldás, hogy nem engedjük az újakat, biztonságukat építeni, és a régieknek nyújtogatjuk a üzemidejét. Gyakorlatilag nagyon rosszul állunk hozzá a dologhoz. Másrészt meg, amit már említettem, ez a hamis kompozíció annyira el lehet ültetve az emberek agyába, hogy hivatalos állami dokumentumokban folyamatosan ez a téveszme bele van írva. A lengyelt, a cseh dokumentumot tudom mondani, ami ezzel foglalkozik, az ő klímastratégiájuk, de ez konkrétan le van írva az, hogy az atomerőmű és a megújuló között választani kell, pedig soha nem ehhez között kellett választani, hanem a gázturbina. Meg ugye azért a megújulóknál azt hozzá kell mindig tenni, hogy ugye megújulók azok az áramot nagyon változó pénzen termelik, nagyon függ attól például, milyen az időjárás. És csak egy példát mondjak, hogy ez a Lazard 2023-as felmérés, az mutatta ki, hogy a napelem az tud 24 dollárért is termelni kilovattóra, meg a wattóráramot, meg 282-ért is. Attól függ, hogy az USA-nak, ez ugye az USA-ban készült, hogy a déli vagy az északi részén van a napelem, meg hogy éppen milyen volt az adott évben az időjárás. A szél is elég nagy szórás, az ilyen 24 és 140 között van, és ehhez képest az atomerőmű az ilyen 141-200 között van, tehát nagyjából ugyanabban a skálában, mint az a nap. Nyilván az alsó rész az hiányzik, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez ugye ez sosem így jesz ki valójában. Tehát amikor az ember lát a tájban egy napelemet, vagy mikor beharang tévében van egy ilyen cikk arról, hogy na most átadtunk egy napelemet, akkor mindig képzelje hozzá a gázturbinát, ami éjszaka termeli az áramot. Ami meg rádob egyből a gázturbina egy plusz ilyen 150-200 közötti összeget. Tehát valójában ezt úgy kell nézni. Ha tárolod, az még rosszabb, mert egyébként az meg már ilyen 300 dollár környéki. És nem nagyon tudunk áramot tárolni, tehát minden ilyen tévhit ellenére az, hogy mi majd itt tározgatjuk az áramot, az ilyen tök jó hangzik, lehet vele kampányolni, meg interneten mémeket gyártani. A valóság az az, hogy ez ilyen, most nem akarok, amit én ismerek, legnagyobb áramtároló rendszer az USA-ban van, az üzem biztosan tud 100 megawattot termelni 4 órára.
Az ár kategóriákban olyan szintű számháború megy, amiben egyszerűen nem érdemes belemenni. Leginkább azért nem érdemes belemenni, mert az élettartam az, amivel nem tudunk konkrétan igazságot tenni. A mindenféle ilyen bekerülési számolásban ugye amortizációs idők vannak véve. Na most az amortizációs időt, hogyha az atomerőműnek az eredeti építése során általában ezt 40 évben határozzák meg. Az új tervek azok 60 évre vannak. Na most ezek a 40 éves élettartamok, ezek most így nagyjából már járnak lefelé, nekünk is Paksnak így kvázi most járt le, 40 éves élettartam, és simán meghosszabbítható. Tehát, hogy akkor a korábban, tehát gyakorlatilag egy teljes egészében leamortizált, tehát a te tőke listádon már nem szereplő erőműved, az továbbra is termel neked egy gigawattóra áramot. Ezt mekkora diszkonttal számolod bele? Tehát innentől kezdve gyakorlatilag ingyen termel, mert az erőműnek, az atomerőműnek az üzemanyagköltség az gyakorlatilag nulla. Na most ehhez képest akkor nézzük meg a megújulóknak az amortizációs költségét. Hát az európai szélerőművek azok most igencsak hatalmas bukóban vannak, mert mint ahogy kiderült, hogyha az ember kivisz a tengerre valami vasat, akkor az akármit csinálok vele, akármilyen módon védem, az elkezd rozsdásodni. Egyszerűen a tengervíznél korrozívabb környezetet nem nagyon lehet elképzelni így a világon. És ezeknek a tengeri, amikhez gyakorlatilag nagyon nagy reményeket fűztünk, mert hogy a tenger fölött folyamatosan fúj a szél, és az északi tenger fantasztikus, ez lesz az új gázmező, vagy hát az új energiamező. Itt gyakorlatilag 5-10 év alatt tönkre mennek azok a szélerőművek, amiket egyébként 20-25 évre terveztek, és a Siemensnek olyan mértékű, és ugye a Siemens Gamesa, a Veolia, ezek olyan mértékű garanciális költségekbe vannak beleverve, amik egyszerűen a cégek profitabilitását lenullázták. Emiatt olyan szintű összeomlása van a részvényárfolyamoknak, hogy gyakorlatilag a szélerőműveknek az előrevetített kiépítését azt gyakorlatilag visszaszabályozták most már az előrejelző cégek is, és szerintem ez még folyamatosan fog tovább. Tehát mi, mármint Magyarország, akik nem ültünk föl erre a szélerőműves bizniszre, szerintem most már nem is fogunk.
Van egy érdekes földrajzi vonatkozása, ugye, hogy a Németországban azért az egy tipikus probléma, hogy ugye a német ipar az két helyen van a déli részén, a Bajorországban, meg a Ruhrvidéken. Ugye a Ruhrvidékre nem nagyon kell ez a szélerőműves napelemes áram, mert ott ugye például vegyipar van, a vegyiparnál nem tudom kibekapcsolgatni a rendszert, tehát ott akkor elszúródnak a molekulák, lehet előről kezdeni, és minden mehet a kukába. Az autóiparnál meg lehetne azt tenni, hogy az erőműbe, hogy az autógyártás, azt tudom úgy hangolni, hogy amikor tudom, hogy jön a napsugárzás, fúj a szél, akkor csináljuk az energiaigényes részfolyamatokat, és a kevésbé energiaigényeseket időzítjük. Nem könnyű, elméletben meg lehet oldani, senki nem próbálta még ki egyébként, azt hozzá kell tenni. De a fő probléma az, hogy Németországban annyira jól sikerült az energiaszektor elleni politikai hergelés, az elmúlt 40 évben, hogy most már kisebb néplázadást tör ki, csak egy felső vezetéket akar valaki keresztül vinni. Ezért az van, hogy gyakorlatilag az északi szélerőművek és a déli ipar között nincsen vezetékhálózat, hanem jelenleg valójában az történik Németországban, és ez szépen ügyesen el van sikálva a statisztikában, hogy az északi szélerőműveknek az áramtermelését azt vagy Hollandiába exportálják, vagy Dániába és Lengyelországba, és a cseh meg lengyel hőerőműveknek a vezetékből hozzák el az áramot a déli részre. És gyakorlatilag a jó kis széntüzelésű lengyel erőművek, amik közül egyébként többet már be kéne zárni, mert olyan szennyezőek. Úgy, hogy ugye van például egy olyan erőmű, ami ellen Európai Uniós bírósági döntés, hogy be kell zárni, mert higany tartalmaz az ottani kőzet, és emiatt nagyon környezetszennyező az ott a bányászat. Az erőmű, a lengyelek úgy vannak fel, hogy inkább fizetik napi szinten a bírságot, de nem zárják be az erőművet. Nem feltétlen csak azért, mert nagyon kell az áram, hanem azért is, mert egyébként egy szociális katasztrófa lenne azon a térségen, mert általában ezeken a bányászvidékeken az egyetlen nagy foglalkoztató a szénerőmű, bány és az erőmű, nálunk viszont is egyébként erre egy példa Észak-Magyarországon. És ugye pont ezért van az, hogy sem a német lengyelek nem nagyon ácsingóznak. Minden ígéret ellenére folyamatos csúszásban vannak ezeknek az erőműveknek a lezárása. És ugye mindig szokott lenni egy érv a mellett, hogy például az atomerőművekkel az egy hatalmas nagy baj, és azért drágák, mert hogy ugye nagy késésekkel adják át az erőműveket. 5-10 éves késések vannak. Ezt nem szokták hozzátenni, hogy meg egyébként minden erőműbe, nagy beruházásban. Meg kell nézni a lengyeleknek az új hőerőművét, gázturbinás hőerőművét, az gyakorlatilag ugyanolyan csúszásban van, mint a svéd atomerőmű volt. Ennek semmi köze nincs konkrétan az atomiparhoz, ez egy európai építőipari problematika, ez kicsit földre, az kicsit demográfia. Egész egyszerűen, hogy a 70-es éve volt az olajválság, akkor épült ki Európában egyébként a nagy infrastruktúra. A vasútépítés, kikötők, a vízerőmű építési hullám Európában akkor zajlott, de meg mindenféle erőmet elkezdtek építeni. De ugye például ilyen szempontból Magyarországon ugye a esetében, amit érint az a bősi vízerőmű, az például már legutolsó között volt a nagy európai vízerőmű építési hullámba. Ez 90-es évekre lezárult. Gyakorlatilag az európai nagy infrastruktúra kiépült. 90-től 2000-es évekig gyakorlatilag volt egy generációváltás az építőiparba. És ezek az öregek, akik építettek ki 1000 megawattos erőműveket, most ilyen szempontból teljesen mindegy, hogy ez egy gázturbinás 1000 megawattos ugye, atomerőmű, Ez a réteg, ez elment nyugdíjba. Az új réteg, azok is nagyon jó mérnökök, de hát ők egész addig miket építettek? Autópályákat, plázákat, mit tudom én, bevásárlóközpontokat, kicsit más szkidek kellenek, és Európában minden nagy beruházás irgalmatlan késéseket szenvedett, meg az USA-ban is, emiatt. Emiatt van az, hogy egyébként a vasút egész Európában amortizálódik, vagy hidak omlanak össze. Ez egy olyan probléma halmaz, aminek egy nagy köze van ahhoz, hogy gyakorlatilag egy tudás réteg ez, meg egy ellátási lánc, tehát ez a megaberuházásokhoz szükséges ellátási lánc, ez gyakorlatilag a 90-es években szétesett, mert senki nem költött ezekre. Az első komoly nagy megaberuházás, amit európai szinten brutális csúszások nélkül meg tudtunk csinálni, azok egyébként az LNG terminálok voltak a tavalyi év folyamán.
Gyakorlatilag volt.
Igen. Egészen addig Európában ilyen nagy beruházások folyamatosan 5-10 éves csúszásokkal mentek. Ez mondom, tehát ilyen szempontból ez nem az atomerőművek sajátossága, már csak azért is, mert nézzük meg a Kínát, ahol folyamatosan zajlottak meg a beruházások, ott úgy gyártják az atomerőműveket, mint nálunk a tömbházakat, tehát gyakorlatilag csúszás nélkül ütemidőre, mert megvan ez az ellátási ránc. Nyilván ott is vannak problémák, de hozzáteszem, ott is ugyanúgy vannak problémák a gázturbinás erőművekkel, meg a vízerőművekkel is, nem csak az atomerőművekkel.
Kedves hallgatóink! Elhangzott Zöld hullám című műsorunk, amelyben az atomenergia és a zöld energia kérdéskörével foglalkoztunk. A témáról Németh József Lukács biofizikus, a Szegedi Tudományegyetem mérnöki karának tanára és dr. Vasárus Gábor László geográfus, a Regionális Kutatások Intézetének munkatársa mondták el véleményüket. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. 30 éve indult újra a Léva József Református Gimnázium. A Miskolci középiskolában albérletben kezdődött el az oktatás 1993-ban, mivel a fenntartó tiszáninneni református egyházkerület akkor még nem kapta vissza az iskola eredeti épületét. A gimnázium ma a város egyik legkorszerűbb intézménye, uszodával, média stúdióval, természettudományi laborral. A lévai küldetése máig változatlan, felkészíteni a diákokat a felelős felnőtt keresztény életre.
Az iskolák nevelés az egész életre készít fel, a miénk utat mutat az örök életre is.
Mai adásunkban a gimnázium múltjáról, jelenéről és jövőjéről Ábrám Tibor intézményvezetővel beszélgetünk. Tartsanak velünk! Amikor a Lévai József Református Gimnázium újraindulásának a 30. évfordulójáról beszélgetünk Ábrám Tibor igazgató úrral, akkor teljesen evidens, hogy eszünkbe jut az intézménynek a vezérigéje, mindeddig megsegített minket az Úr, mert hogy hálaadás az elmúlt 30 év gyarapodásáért és fejlődéséért. Igazgató úr, visszatekinteni most erre a 30 évre, milyen érzések vannak elsősorban önben, másodszorban pedig miért kell hálát adni az esztendők tekintetében?
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ha visszatekintek és visszatekintünk a Magyar Református Egyház Kárpát-medencei jelenlétének és életének az elmúlt 30 éves történetére, akkor talán mindenféle túlzás nélkül állapítható meg az, hogy az egyházunkon belül az egyik legjelentősebb változás az a Református Köznevelési Intézményrendszer újjáépülése volt. Itt Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken, Kárpátalján, és talán még a délvidéki részeket is ide sorolnám, hiszen öt kis óda működik délvidéki egyház kerületeinkben, és hiszük azt, hogy idővel hátra lesz majd általános iskolájuk is. Tehát ha úgy egy nagyobb közösségben adunk hálát, akkor ezért kell hálát adni, és ezért is vagyok hálás, mert nagyon-nagyon gazdagon megáldott bennünket Isten, oktatási intézmények területén is, nem csak más tekintetben. Ha csak egy ilyen számot jegyzünk meg, hogy körülbelül egy olyan 500 telephelyen, feladatellátási helyen van jelen ma a Kárpát-medencében magyar református oktatás, akkor igaz, hogy a Trianon előtti 1840-es számhoz képest ez kicsi, de a 50-es évek utáni, 1950-es évek utáni egyhez, a debreceli refihez képest, pedig egy jelentős gyarapodást. Pontos volt a felvezetés, mert 30 évvel ezelőtt a Léva József Református Gimnázium alakult újra, vagy indították újra, bár a mostani nevünk az Léva József Református Gimnázium és Diákotthon, de csak két év elteltével változott a nevünk, hiszen akkor lett kollégiumunk, sőt pontosabban 97-98-as tanévben indult újra, vagy indult el a kollégium. Tehát ez is egy nagyon érdekes és izgalmas dolog, hogy a kezdetektől fogva nem is a nulláról, nem is a semmiből, hanem egy akadályoztatott, egy hátrányos helyzetből, ugyanis az épületet nem kapta vissza az egyházkerület, 93-ban, hanem albérletben kezdődött el az oktatás. Tehát egy ilyen helyzetből hogyan jutottunk el oda, hogy 30 éve elteltével azért a lévai, talán szerénytelenség nélkül lehet azt mondani, elfoglalta ismét azt a helyet itt Miskolcon a gimnáziumok sorában, illetve a felső magyarországi régióban, országrészben, ami egykor talán a sajátja volt, és amiért sokat dolgoztunk. Tehát nagyon-nagyon izgalmas dolog végigkövetni azt, hogy milyen úton vezetett bennünket Isten, hol volt kedvező a széljárás, hol tudtunk felvonni újabb vitorlákat, és hol volt talán ellenszél vagy meg nem értés, mert tegyük hozzá, hogy a magyar társadalomban a 90-es évek elején, közepén azért volt még egyfajta rácsodálkozás arra, hogy hát egyházi iskolák működnek újra. Örömmel kell mondanunk azt, hogy ma már teljesen természetes. És teljesen természetes az, hogyha bemegyünk egy hivatalba, ahol ismernek akár személy szerint engem, vagy a pedagógusainkat, akkor még akár áldás békességgel köszönnek is. Tehát egy olyan fajta szervesülése történt az újraindult református oktatási rendszernek, és bővítsük ki egyházi oktatási rendszernek a magyar közoktatás rendszerébe, ami úgy érzem, hogy kiválatos volt, ami egy ideig tartott, de ma már teljesen egyenértékű tagjaként vagyunk jelen a magyar közoktatásban.
Most igazgató úr, ugye nagyobb távlatokban egyházi köznevelési rendszerről beszélt, tehát a lévainak itt a városban, illetve itt a településen is nagyon meghatározó szerepe van mind a mai napig. Most nagy bajban lennénk, hogyha mind a 463 év, hogyha jól emlékszem, ezt a tanévet kezdte az intézmény, történetileg végig kellene vennünk. Inkább csak arra kérdeznék rá, hogy amikor a 90-es években újraindult az intézmény, akkor milyen célkitűzéseket fogalmazott meg, és milyen szerepet vállalt, nem feltétlenül az egyházi oktatás terén, hanem egyáltalán a település és a város oktatásának a területén.
A lévai mindig is a miskolciak, a régióbeliek iskolája volt, a Tiszán-Ninneni egyházkerületnek ebben a részében, itt Borsodban és a csatolt részekben volt meghatározó intézmény. Nem elfeledve azt, hogy a Sárospataki Református Kollégium volt mindig a zászlós hajója a Tiszán-Ninnennek. Amikor az alapító okiratunkban megkapott feladatainkat sorba vettük, és elkészítettük a küldetésnyilatkozatunkat, akkor abban két ige szerepel már, nem csak egy háladó ige, hanem van benne egy misszió ige is, amely a János 15-16-ból úgy szól, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Erről szolgált Csomos József püspök úr a 450 éves alapítási évfordulón, és nem kevesebb célt tűztünk ki magunk elé, mint hogy egy református központtá tudjon válni itt a városban és az egyházkerületben a lévai. Nem csak példát igyekezve mutatni a többi református intézménynek, hanem támogatni és segíteni is az általános iskolákat, és együttműködve az egyéb oktatási intézményekkel. Nagyon világosan megfogalmaztuk a küldetésnyilatkozatunkban, hogy a ránk bízott fiatalokat, mert hogy egy bizalom kell, hogy megmutatkozzon a családok részéről, fel szeretnénk készíteni arra, hogy felelős felnőtt keresztény életet tudjanak élni közösségben, a közösségért. Ez egy nagyon fontos dolog ma, nem csak ismeretet kell fejleszteni, hanem lelki ismeretet is, tehát nem csak tudást kell adni, hanem egy értékrendet is munkálni kell a fiatalokban, és ezzel tud az ismeret bölcsességé válni, nem a az életkor előrehaladtával, hanem azzal a attribútummal, hogy valaki az ismeret mellé egy értékrendet és egy hitbeli meggyőződést tud ragasztani, mert hogy akkor az ismereteit jó célra tudja használni. Aztán nagyon érdekes szlogent választottunk annak idején, mert fontos az, hogy egy intézménynek a jövőképe az milyen perspektívát mutat, milyen időbeli perspektívát is mutat. Ugyanis a jövőkép az arról szól, hogy milyenné kell válnia az intézménynek ahhoz, hogy a küldetését jól betöltse. És egy olyan szlogent választottunk, hogy az iskolák nevelés az egész életre készít fel, a miénk utat mutat az örök életre is. Tehát egy református középiskolának az időtávlata az nem zárulhat a földi emberi élet végével, hanem fel kell mutatnunk a tanulóinknak azt a csodát, ami Jézus Krisztus feltámadásával lehet a miénk, mégpedig részesülni az ő vele való közösségből, ott az Atya mellett. Én ezt látom két olyan nagyon fontos célkitűzésnek, amelyben a Lévai nagyon sokat tudott haladni. Természetesen minden iskola, mint ahogy az előbb említett szlogen szól, ismeretek átadását is célozza, nem véletlenül 90%-ánál több a diákjaink közül egyetemi vagy főiskolai továbbtanulásra jelentkezik és sikeres felvételit tesz. Úgyhogy ilyen módon együttesen valljuk ezt a két feladatot.
A két vezérigét már említettünk, akkor mondjuk el a harmadikat is. Szeretetben szolgáljatok egymásnak, ami már utal, illetve ki is fejezi tulajdonképpen mindazt a fajta lelkületet, református töbletet, hogyha lehet így nevezni, ami minden nap megjelenik a Lévaiban.
Először az igével kapcsolatosan ezt menet közben kaptuk, ezt az igét, és ez a dísztermünknek a pulpitus mögé felírt fontos figyelmeztetése a Galata levélből. Ezt választottuk a hálaadó gálánk emléktárgyaként elkészített kis kulcstartóra felirandó igeként is, mert hogy ez egy tovább lépés abban, amit a másodikként említett vezérigénk kifejez, hogy elmenjetek és jó gyümölcsöt teremjetek, mert ha megértjük, hogy ez az ige miről szól, és sajátunká válnak ezek a gyümölcsök, vagy ez a gyümölcs, a lélek gyümölcsei, akkor tud igazán a pedagógus a diáknak szolgálni, mert szolgálat a nevelés, azt a célt szolgálja a nevelés, hogy növekedjen a diák, akkor tud a pedagógus társának, a szülő felé szolgálni, és akkor tud egy intézmény vezető is a pedagógus társainak szolgálni, mint ahogy az én vezérigém is az volt, hogy aki vezet, az olyan legyen, mint aki szolgál.
Miben vagy mennyivel másabb ma egy református intézményt működtetni, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt?
Talán egyet már említettem, hogy integrált részévé vált a magyar közoktatásnak ma már, és ha szakmailag jó egy intézmény, akkor fel is néznek rá. Talán szerintelenség nélkül mondhatom azt, hogy a Lévai nagyon sok területen, nagyon-nagyon komoly munkával és szakmai kiválóságot ért el. És nem is elsősorban a hitéleti tevékenységek ezek, bár ott is vannak olyan újításaink, amellyel úgy érzem, hogy példát tudunk adni talán a többi református intézménynek is, hanem ha csak a digitális pedagógiai módszertani jártasságát a tantestületnek említem, amely nélkülözhetetlen ma már ahhoz, hogy az általunk felkészített fiatalok sikeresen tudjanak majd a jövőben munkát vállalni, vagy ha csak a természettudományos nevelés területén azt a kiváló laborunknak a lehetőségeit említem, amely most már jó 10 éve működik itt a Lévaiban, vagy a médiaoktatásunk területén nagyon jól működő stúdiónkat, ahol kiváló alkotások születnek, illetve nagyon nagy mértékben segíti az intézmény működését, és hozzáteszem, hogy OKTV döntős tanulónk is volt médiából, ami azért egy nagyon jelentős eredmény, akkor azt kell látni, hogy ezekre az eredményekre, vagy ezekre a felmutatott értékekre azért felnéznek, nem csak a testvérintézmények, hanem tegyük hozzá, hogy mondjuk a felsőoktatási intézmények is, mert keresik az együttműködési lehetőséget, másképp ágyazódik be egy intézmény, hogyha tud adni akár fölfelé az egyetem számára, vagy az általános iskolák számára. Tehát összességében én azt látom, ha nagyon-nagyon leegyszerűsítve fogalmaznék, hogy míg 30 évvel ezelőtt talán egy picit, és félre ne értsék a hallgatók, lenézték az induló, szerény, nagyon-nagyon sok problémával küszködő református oktatási intézményeket, akár a Lévait is, úgy 30 év elteltével talán van olyan dolog, amit meg tudunk osztani az intézménytársakkal, amire fel lehet nézni.
Fontos arról is beszélnünk, amiről még nem ejtettünk szót, hogy az elmúlt 30 évben azért nagyon komoly infrastrukturális fejlesztés, fejlődés történt az intézmény esetében, és ezek a fejlesztések mind-mind ugyanazt a célt szolgálják, hogy minőségi oktatást kapjanak a diákok.
1995-ben, amikor a tulajdon jogát visszakapta az egykori épületnek az egyházkerület, akkor mi eljöttünk és szétnéztünk az épületben, és láttuk azt, hogy, és ez nem egyedi eset volt, hanem talán mindegyik középfokú oktatási intézmény re igaz lehetett ez abban az időben, hogy nagyon rossz állapotban volt az épület, és így is kaptuk vissza, tehát egy rossz állapotban lévő épület belső-külső felújításra szorult, a tetőszerkezetét is fel kellett újítani, és talán Isten nekem adott egy olyan látást, vagy talentumot, örökséget, feladatot, hogy a stratégiai gondolkodásban, az előrelátásban, az ilyen jellegű tervezésben, és sajnos ez az első 10-15 évre rá is nyomta a bélyegét, mert egy külső fejlődés volt leginkább szembetűnő a Lévai életében, de hát rendbe kellett tenni az épületet, fejlesztéseket kellett elindítani, amelyik aztán egy nagy fejlesztéssel, beruházással zárult 2019-ben a Lévai Sportcsarnok, sportközpontnak a megépítésével, amely a régióban is egyedülálló, hiszen egy úszoda kapott helyet a földszinten, az emeleten pedig egy tornacsarnok, egy szabvány méretű tornacsarnok. Nem magamnak tartom ennek az érdemét, nekem is részem volt benne, de nagyon-nagyon sokan dolgoztak azért, az egyházkerület vezetősége, elnökségétől kezdve korábbi műszaki tanácsadóink, illetve itt a házon belül is nagyon sokan dolgoztak azért, hogy kisebb-nagyobb pályázatokkal, és hozzáteszem azt, hogy nagyon sok pályázatot nyert, szakmai jellegű pályázatot is a Lévai, ha csak a laborpályázatra gondolok, vagy egy energetikai, a kollégiumot érintő energetikai fejlesztési pályázatra. Tehát mindig azt tartottuk szem előtt, és én magam is, hogy hogyan lehetne a oktatásnevelés feltételeit javítani. Így most örömmel mondhatom azt, hogy akár a gimnáziumban, akár a diákotthonban egy olyan infrastruktúránk van, amely lehet, hogy nem a legeslegmodernebb, de mindenben alkalmas arra, hogy 21. századbeli oktatási színvonalat kínáljunk az idejövő tanulóknak, és egy-két terület van, amelyikben akár 22. századbelit is tudunk kínálni. Egyet hadd említsek meg, mert ez egy ropogósan friss eredményünk. A Budapesti Műszaki Egyetem az idén is meghirdette a Reformula Challenge nevű versenyét, amelyik gimnáziumok és felsőoktatási intézmények csapatainak szólt, és ez egy kombinált verseny, tehát egy informatikai, programozási, legorobot, drón programozási verseny, összekötve egy kis hittan versennyel is, és három csapatunk indult ezen a versenyen, és elhozták a dobogó mind a három fokát. Tehát a három csapatunk első, második és harmadik helyezett lett, ami egy hihetetlen nagy eredmény, és tehát azt lehet látni, hogy van olyan terület, amelyen a pedagógusaink előremutató, és már lehet azt mondani így a negyedénél a 21. századnak, egy picit már a következő évtizedekre előremutató módon van jelen.
És hogyha egy kicsit még tovább előre tekintünk, akkor milyen olyan éppen aktuális kihívások vannak, amelyek utat mutatnak a lévai számára a jövőben, vagy akár az is lehet, hogy majd még újabb és újabb kihívások elé állítják, tehát 2024 van, eltelt az intézmény újraindulása óta 30 év. Milyen lehet a következő 30 év?
Egyben biztos vagyok, hogy a jövő az reményteljes, mert Isten ezt az ígéretet adta nekünk, hogy reményteljes jövőt adok nektek, ha rá tudunk állni erre az ígéretre, és ezt el tudjuk fogadni. Látjuk azt, hogy a magyar köznevelésnek a hajózási viszonyai azok nem mindig felhőtlenek és simák. Néha fodrozódik, néha viharos ez a tenger, amin a köznevelési intézményeknek hajózniuk kell. Itt a lévaiban, és mondhatom azt a Tiszáninnenéi református intézményekben, mindig az volt a cél, hogy a lehető legbiztonságosabban hajózzunk a külső körülmények mellett, vagy ellenére. Tehát nem a külső körülmények határoznak meg minden olyan dolgunkat, feladatunkat, hanem sokkal inkább az, hogy mi van a szívünkben, és mi van a szándékunkban, és ha ezt vesszük alapul, akkor a következő éveknek minden bizonnyal ez az új pedagógus értékelési rendszer lesz egy központi feladata, amelyet úgy kell megoldani, hogy az az intézmény számára és a pedagógusok számára is egy nyereség legyen. Tehát nem egy adminisztratív és csak a kritériumok mentén szorosan és szigorúan végzett feladatról van szó, hanem ebből épülnie kell a tanárnak, és épülnie kell az intézménynek. A másik fejlesztési irány az úgy érzem, hogy a digitalizáció terén nyílik, már el is indítottunk egy-két lépést e tekintetben. Mondok egy konkrét példát, rengeteg adat képződik egy intézményben, a kompetenciamérések, a tanulmányi eredmények, ilyen-olyan a netfit mérések, és sorolhatnám tovább. Ezeket az adatokat igaz, hogy elemezni kell, de valljuk be nagyon őszintén, hogy nagyon kevés intézménynek van olyan eszköze, amelyekkel mélyreható elemzést tudna végezni. Tehát mi azt szeretnénk, hogy az adatok azok ne egy ilyen önmagukért való számsorok legyenek, hanem vissza tudjuk csatolni az oktatási folyamatunkba, és erre is komoly lépéseket tettünk már. A tanulóink szociális, érzelmi, lelki nevelése az a terület, amire a lévainak a következőkben még inkább fókuszálni kell, mert ez az a többlet, kifejezett többlet, amit egy világnézetileg elkötelezett intézmény ad, és adhat egy olyan intézményhez képest, amelyiknek nem feladata ez, és emiatt talán nem is fordítanak akkora figyelmet erre.
Mire ad alkalmat és lehetőséget az elmúlt 30 évért való hálaadás? A hagyományokhoz híven a Nemzeti Színházban, a Miskolci Nemzeti Színházban tartottak egy gálaestet, amelyen el is hangzott, hogy nem az a célja ennek a műsornak, hogy bemutassa az intézmény történetét, hanem sokkal inkább, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy milyen a lévai ma, milyen szerepet vállal a szűkebb és a tágabb környezetében. Mire ad alkalmat most a jubileum?
Egy háladó alkalom, a nevéből is fakadóan a háladásra ad nem csak lehetőséget, hanem kötelez is bennünket, mert ha körülnézünk, akkor látjuk azt, hogy az emberi erőfeszítés az hiába való lett volna, ha nem lett volna a munkánkon Istennek az áldása. Isten áldása az a többlet, amely mindenfajta emberi erőfeszítésen felüli eredményeket, fejlődést tud előidézni. Fejlődni bármelyik intézmény tud, áldás viszont azoknak az intézmények a munkáján van, amelyek igyekeznek Isten tervét megkeresni az életükben. Tehát az első rendeltetés az a háladás volt. A második, ha szabad ezt mondani, akkor egy bizonyos értelemben seregszemle. Egy belső seregszemle, ugyanis közel 200 tanuló megjelent a színpadon, nagyon sok kolléga, pedagógus, énekkar, és olyan színes műsorral leptek meg engem is a kollégáim és a hallgatók, amelyek egy seregszemle. Néha szükséges az, hogy körültekintsünk a seregünkön, és azt mondjuk, hogy igen, nem erőtlen ez a sereg, és tud úgy a harcba indulni, hogyha Isten jónak látja, hogy győzelmet is ad. És a harmadik funkciója az még egy külső seregszemle, mert széles körben meghívtuk a szülőket, azokat a közösségeket határon innen és túl, akikkel mi kapcsolatban voltunk, és bizony nagyon-nagyon megtisztelő volt az, hogy teltház volt, az utolsó székre is ültetni kellett résztvevőket a Nemzeti Színházban, és külön megtisztelő volt az számomra is, hogy határon túlról is, akár Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből nagyon sokan fontosnak érezték azt, hogy együtt ünnepeljenek velünk. Ez is egy seregszemle, azokat a számunkra fontos intézményeknek, szervezeteknek, testületeknek a képviselőit is magunk körül tudni, akikkel azért együtt kell dolgoznunk, és akikkel a Lévai mindig is szoros kapcsolatra törekedett, és ezt fogjuk tenni a következőben is.
Volt egy olyan meglepetés is, mondjuk el, amire még az a túr sem készült. Az intézmény közössége titokban alapított egy olyan díjat, amelyet kiemelkedő pedagógusoknak, tanároknak, intézményvezetőknek fognak majd odaítélni a jövőben, és igazgató úr kapta meg először ezt a díjat. Azért is mondom ezt, mert itt ülünk, és a hallgatók nem látják, de igazgató úr most is viseli az a kóján azt a kitűzőt, ami tulajdonképpen ezt a díjat jelzi.
Ez tényleg meglepetés volt számomra, és bevallom így szűk körben, a hallgatóságot tekintsük így szűk körben, hogy én mindig nehezen viselem azt, hogyha kitüntetnek, vagy ünnepelnek bármilyen módon. Ez valami rossz genetikai tulajdonságom, de utólag úgy érzi az ember, hogy jól eső érzés az, hogyha egy közösség elismeri bárkinek is a munkáját, és ez figyelmeztetés is a mindenkori vezetők számára, hogy bizony-bizony el kell ismerni, vissza kell jelezni a tanulóknak, a pedagógusoknak és egymásnak is ilyen módon. De Pro Deo néven alapított a Lévai, hozzáteszem, hogy tudtomon kívül, mert ez tényleg meglepetés volt, egy díjat, amihez társul egy plakett, illetve egy ilyen kitűző. Ez egy érdekes grafikából egy ichtüszt, egy halat formáló kis zománca kitűző, és én büszkén viselem, hiszen számomra mindig az az elismerés volt a legfontosabb, amit attól a közösségtől kaptam, amelyiknek a vezetőjévé választott és bízott meg a Tiszáninai Református Egyház kerület 1993-ban.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Ábrám Tiborral, a Miskolci Lévai József Református Gimnázium és Diákotthon intézményvezetőjével beszélgettünk annak apropóján, hogy 30 éve indult újra a gimnázium.
Ezzel megköszönöm mai figyelmüket, hiszen magazin műsorunk végéhez értünk. Természetesen adásunkat újra meg tudják hallgatni, ha ellátogatnak az europaradio.hu oldalra. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. Ezzel búcsúzom, a szerkesztőt, Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem legközelebb is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatunk